Rengeteg csodát tett Jézus Krisztus, 3 év elég volt ahhoz, hogy bebizonyítsa azt, hogy ő a Mesiás, és ami ennyi idő alatt felvette a világ összes bűnét az ő vállára. Említettem már azt, hogy Jézus, vagy János azokat a csodáit írja le Jézusnak, amik jelértékű csodák, jelcsodák, és ezt már múltkor is kifejtettem, hogy azt értjük ez alatt, amik arra jeleznek, tehát sokkal több, mint önmagában egy csoda, azt jelzik, hogy ő a Messiás, ő Istennek a fia. Az első ilyen jelértékű csoda, az Kánában történt, amikor megszomorodott és hát megszorult szegényeken segített Jézus Krisztus, akik örvendezni szerettek volna, és ünnepelni szerettek volna, és megmutatta azt Jézus, hogy ő úr a minőség felett, és ő tud minőségi változást hozni, ő tud átformálni. Nem csak a vízből, a lábvízből tud bort tenni, de a gazból igaz ember tud alakítani, ezért jött Jézus, ilyen Jézus Krisztus. Isten képes a bűnösből szentet faragni. Ezért jött. Ezt el tudja végezni. Ez az első csoda, a kánai csoda, ami a minőség feletti csoda. Valami alacsonyabb rendűből magasabb rendűt tud Isten, de csak is Isten készíteni, és erről szólhat a mi életünk is. Aztán láttuk azt is másodjára, hogy Isten hogyan könyörült meg az ő fiában a kapernaumi tisztségviselőn, a királyi tisztségviselőn, akinek megbetegedett a gyermeke, és akinek azt üzente Jézus, hanem is ezekkel a szavakkal, hogy nem a te fiad beteg, hanem a te lelked beteg, és nem az a te legnagyobb problémát, hogy a fiad haldoklik, hanem az, hogy az életed a pokol felé tart. És ez az igazi problémája neki, és Jézus először a lelkét gyógyította meg, aztán pedig a fiát. Mind a kettő nagyon fontos, de ebben a sorrendben gyógyított Jézus, és ma is ebben a sorrendben szeret gyógyítani. Ha csak a fiát gyógyította volna meg, akkor mit ért volna ez a gyógyítás? Hogy meggyógyul a fia, aztán a fia, apa és a fia boldogan élnek, amíg meg nem halnak, aztán várjuk a pokol, semmit nem ért volna ez a gyógyítás, és Jézus ezt nagyon jól tudta. Kiderült az is ebből a történetből, hogy Jézus úr a távolság felett is, nem kellett legyalogolnia ezt a 30 kilométert, hogy személyesen ott legyen a beteg gyógyításánál, hanem Jézusnak egy szava is elég volt és meggyógyult. Ezt is láttuk abban a történetben. És ez ma is igaz. Szoktuk azt imádkozni, hogy köszönjük, hogy Jézus, hogy itt vagy. Ez nem bűn így imádkozni, ez nagyon jó dolog, de tudjuk azt, hogy Szent Lelke által van itt, Jézus a mennyországban van az Atya Istennek a jobbján. De most is elég az ő szava ahhoz, hogy gyógyulás, vagy bármilyen csoda történjen. És rögtön ez lehet ma, hát legalább az első hálókunk, de már inkább sokadik, hogy elég Jézusnak az ő szava. És ott mindig történik valami, amikor ő megszólal. És a történet végére láthatjuk azt, hogy hitt ez a férfi is, és hitt az ő egész családja is, és így kerek, és így teljes a történet. Csak is így, hogy megtért az egész család. Különben fél munka lett volna. És nem lenne teljes ez a gyógyulás történet. És elgondolkodtam azon is, hogy miben hitt végül ez a család. Nem a csodában hittek, mint ma nagyon sokan, hanem Jézusban hittek, és ez egy roppant nagy különbség. Nem az ima erejében hittek, hanem Jézusban hittek. És ez nagyon fontos dolog. A csoda csak eszköz volt abban, hogy ez a család higgyen. Többféle gyógyuláson is átment ez az édesapa, testi, lelki, szellemi gyógyuláson is. Ő ma is teljes gyógyulást akar nekünk hozni. Ő nem szeret fél munkát végezni. Mi nagyon sokszor szeretnénk azt talán, hogy Isten csak részlegesen szóljon bele az életünkbe. Hogy gyógyítson, de ebbe a területbe már ne szóljon bele, itt én uralkodok és én irányítgatok. Isten nem akar ilyen fél munkát végezni. Ő a mi érdekünkben az életünk minden területére bele akar szólni, és amikor döntöttünk, akkor hát a jogot is átadtuk neki, hogy beleszólhasson minden területre, úgyhogy ezt engedjük neki. Ő nem részlegesen akar minket irányítgatni, hanem az egész életünkbe bele akar szólni a mi érdekünkben. Az egyik lelkipásztor barátom részt vett egy női ima csoportban, és hát megkérték ott a feleségek, hát kimondottan nem női ima csoport volt, de hát a férjék nem voltak ott, és megkérték őt, hogy testvér imádkozzon azért, legtöbbnek a férje alkoholista volt, hogy tudják letenni a poharat az ő férjük. És mondta nagyon bölcsen az én barátom, hogy hát ezt nem tudja megígérni, hogy ezért imádkozzon, hogy tegyék le a poharat. Ő ezért ennyiért nem imádkozik. Mert mit érnek vele, hogyha leteszik a poharat, és utána mennek a pokolba és elkároznak. Azért viszont hajlandó imádkozni, hogy térjenek meg, és akkor teljes szabadulást kapnak, és akkor a poharat is lerakják. És nem csak a poharat, hanem minden mástól megszabadulnak, mert Isten nem végez fél munkát. Azért viszont nagyon szívesen imádkozik, hogy megtérjenek. És így is tett. Mai igében azt láthatjuk, hogy Jézus felment Jeruzsálembe, és amikor fölment oda, akkor mindig történt valami. Mai történetünk a Juh kapunál zajlik, ott van a Betesda, vagy ott volt a Betesda tava. Egy négyzet alapú medencét képzeljünk el, amit oszlopok vettek körbe, és az oszlopok között ott feküdtek a betegek. És azt olvashatjuk, hogy Isten angyala időről időre megjelent, mint küldött, megérintette a vizet, és aki elsőként belépett a vízbe, az meggyógyult. Sok mindent megtudhatunk ebből a történetből az angyalok munkájáról is. Ugye egyes, hogy küldöttek, és nem önkényesen gyógyítgattak ott, hanem amikor Isten küldte őket, és nem folyamatosan voltak ott, és nem állandóan gyógyítottak, hanem amikor Isten küldte őket. Akkor megjelentek, megérintették a vizet, és aki legelőször bement, az meggyógyult. A Betesda szó jelentése, nagyon, nagyon gyönyörű a jelentése, ezt is választottam a címnek, az irgalom, illetve a könyörület háza. És nagyon groteszk ez a mostani helyzet, hiszen ugye mi lett az eredeti funkciójából ennek a helynek, az irgalom házából, a könyörület házából, a teljesítmény háza lett sajnos. Hiszen kigyógyult meg legelőször? Igen, a leggyorsabb, a legügyesebb, aki tudott teljesíteni, az gyógyult meg legelőször. Akinek, vagy akinek van embere, van rokona, vagy van pénze, hogy megfizessen profi hordárokat, akik a leggyorsabbak, azt tudott meggyógyulni, tehát a könyörület házából a teljesítmény háza lett ebben az erre az időre. A teljesítmény háza, az ügyesség, a pénz és a kapcsolatok függvénye lett az, hogy ki gyógyul meg elsőként. És Jézus nem véletlenül látogatja meg ezt a helyet, és éppen ebben az időben majd ezt is látni fogjuk. Isten minden gyülekezetet Betesdává akar formálni, hiszen ez a gyülekezetnek a célja, hogy az irgalom és a könyörület háza legyen. És ezzel ellentétben nagyon sok gyülekezet ma sajnos nem az irgalom és könyörület háza, hanem a teljesítmény háza lett. És mit értek ez alatt? Bandi bácsi, mint pszichológus és lelkipásztor, hát nem kis tapasztalat útján, háromféle csoportba osztotta be az embereket, akik elő találkozott. Ez a három csoport, ez úgy hangzik, hogy a legelső a született jó emberek. Ő csinált egy ilyen csoportot, mert ilyen emberekkel találkozott. És tényleg ismerünk mi is ilyen embereket, akik úgy alapból valahogy genetikailag, meg ilyen géneket örököltek, meg ilyen a családi helyzetük, hogy ilyen kedvesek, nyájasak, barátságosak, nem nagyon keresik a konfliktusokat, ilyen úgymond született jók. És tényleg vannak ilyen emberek. A másik csoportban Bandi bácsi azokat soroltam, ő ezt így fogalmazta meg, hogy nem született jó, de olyan valaki, aki nem mer nem jó lenni. Ilyen emberekkel is találkoztunk már. Akik állandóan meg akarnak felelni a másik embernek, állandóan megfelelési kényszerben élnek, keresik a másik ember elismerését, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy elfogadják őket. Ez a másik csoport. Tehát nem jó, de nem mer nem jó lenni. Én nagyon sok ilyen embert ismerek. A harmadik csoport, például hát ugye azt mondta Bandi bácsi, hogy ebből van a legtöbb ember, a született rosszak. És mind a háromra egy megállapítás mindenképpen igaz, és van egy közös bennük, ez pedig az, hogy mindhárman kegyelemre szorulnak, és mindháromnak meg kell térni. Mit jelent tehát az, amikor az irgalom háza a teljesítmény házává alakul? Azt, hogy vannak közösségek, amik a szemforgató született jó embereknek a közössége. És az ilyen közösség az, amivel Isten sajnos egyre sok mindent nem tud kezdeni, hanem ami szintén megváltásra szorul, és szintén megújulásra szorul, mert ilyen emberekből lesznek a modernkori farizeusok. És az ilyen emberektől lehet az ilyen mondatokat hallani, hogy kérem engem megkereszteltek, bérmálkoztam, konfirmáltam, bemerítettek, fizetem az egyházi adót, adakozok és teljesítek, és úgy néznek a többi tagra, hogy vagy megszoksz, vagy megszöksz. És sok ilyen ember van. És az ilyen emberek alkotják a teljesítményeknek a házát. És már ilyen mondatot is hallottam, ha nem tetszik neked ez a közösség, akkor keres magadnak egy megfelelő gyülekezetet, egy megfelelő közösséget. Egyik barátom élménye volt, Amerikában járt egy híres gyülekezetben, az a gyülekezetnek a neve, hogy a fazekas háza, T.D. Jakesnek hívják a lelkipásztort, egy nagy darab fekete lelkipásztor, olyan 10 000 körüli ez a gyülekezetnek a létszáma, és mondta, hogy vasárnap reggel autóba ült, hogy meglátogassa ezt a gyülekezetet, ezt az imáházat, ez az autópálya mellett van, és mondta, hogy soha nem tapasztalt még ekkora dugót, ami ott volt, és mindenki az a lehajtón ment le, és egyszerűen az okozott dugót, hogy mindenki igyekezett a gyülekezetbe, és akkor megérkezett, akkor hát nagyon nagy sajnálattal, meg szeretettel mondta a parkolőr, hogy hát uram, megtelt az összes parkoló, ha lehetséges, akkor jöjjön vissza délután, nagy szeretettel várjuk. De hát mondta, hogy hát iszonyú messziről Európa kis országába jövök, hát nem tudok én ide akármikor eljönni, hogy engedjen be. És hát végül beengedte. És mondta, hogy a gyülekezetnek a fele az tetovált, piercinges, szakadt ruhában, és nem azért szakadt ruhában jöttek, mert ez a divat, hanem mély szegénységből jöttek, leszólt, lecsúszott emberek közössége volt, és a gyülekezet másik fele meg szépen öltözött, öltönyös ember volt, és ez a kettő csoport teljesen és tökéletesen megfért egymással, és azt mondta, hogy ezt érezte, amit ebben a történetben olvasható, hogy az imaház, az Betesda. Az nem a teljesítmények háza, hanem az irgalom és a könyörületnek a háza, ahol megférnek ennyire egymással ellentétes emberek, és testvérnek szólítják egymást. És megtapasztalta ez az illető. Isten minden gyülekezetet Betesdává akar formálni, nem éri bennél kevesebben. Lehet, hogy mi beérjük, ő nem éri bennél kevesebben. Ahová bűnösök járnak, nem direkt bűnben élők, akik jól érzik magukat a bűnökben, és fetrengenek a bűnökben, hanem megigazított bűnösök, akiket Isten tud alakítani és tud formálni. Ez a Betesda. A gyülekezet az a hely, amire szüksége van a született jónak, annak is, aki nem jó, de nem mer nem jó lenni, és a született rossznak is, hiszen egyaránt mindháromnak megváltásra van szüksége. Született jó emberek nem tudnak belépni a mennyországba, ez ilyen egyszerű. Megváltott emberek fognak a mennyországba belépni, akik találkoztak Jézus kegyelmével. De menjünk tovább a történetben. A mai csodában azt is láthatjuk, hogy Jézus legyőzi az időt. Az időt is. Kánában legyőzte a minőséget, minőség felett is úr volt. A kapernaumi tisztviselő fiának a meggyógyításában legyőzte a távolságot, legyőzte azt a 30 kilométert, legyőzte a betegséget is, és itt most úgy mutatkozik be, mint aki úr az idő felett is. Oda ment Jézus, mert már nem töltötte be a funkcióját ez a hely, és megkereste a legeslegelesettebb embert. József testvér imádkozott így az imádságban, hogy Isten nem személyválogató. Ez a történet pontosan erről szól. Jézus nem személyválogató, akiről már lemondtak az orvosok, 38 éve beteg ember. Én nem tudom, hogy ismerünk-e ilyen embert, aki 38 éve beteg, de hát ezt a mai orvostudomány inkurábil betegnek hívja, kurálhatatlan, gyógyíthatatlan embernek. Az orvosok úgy voltak vele, hogy itt véget ér a mi tudományunk, és nem tudunk ezzel mit kezdeni. Ha még ott tartana, hogy nem 38 éve beteg, akkor még talán tudnánk valamit tenni, de ez már krónikus dolog, itt már nem tudunk mit tenni. És három dolgot mond Jézus ennek az embernek, majd a végén erre visszatérünk a mai ige prófétai üzeneténél, amikor ezt mondta neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És ennél a történetnél a legnagyobb problémát az nem más okozza, mint az idő, hogy az előbb is említettem. Az idő. És valóban így van, hogy ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor beismerjük azt, hogy az idő az meg tud minket fásítani, az kérgesíteni tud. Egyszerűen az idő, a hosszú idő, az el tudja folytani a reményünket, és a hitünket is támadja, és próbálja gyilkolászni. És minél több idő telik el, annál inkább tudunk keményedni, és tudunk csüggedni. Ez az ember, még egyszer mondom, 38 éve volt beteg. Nem két hete, nem egy hónapja, 38 éve volt beteg. Nem tudom, hogy mik az életünkben azok a dolgok, amikre már régóta várunk. Biztos, hogy vannak ilyen dolgok az életünkben. Ami felett úgy érezzük, hogy uralnak bennünket, lehet, hogy hetek, hónapok, évek óta uralnak bennünket, és nem tudunk ellene küzdködni. Akkor Isten ma azt üzeni nekünk, hogy Jézus legyőzte az időt, és Jézus Úr az idő felett is. Lehet, hogy úgy vagyunk most itt, hogy évek óta vannak sebeink, lelki sebeink, amik tátognak bennünk. És nem tudunk velük mit kezdeni. És a bűneinket megbocsátotta Isten, de, és ez nagy nyavajánk, mai keresztények nagy nyavajája, hogy a bűneinkkel foglalkozunk, ez nagyon jó, de a bűnök okozta sebeinkkel, amiket ütöttek azok a sebek, azokkal nem foglalkozunk, és nem visszük oda őket Jézushoz. Ez a mai történet erről is szól. Ha esetleg nem 38 vagyunk fizikálisan betegek, de X ideje lelki sebeink vannak, akkor azokat is vigyük Jézushoz, mert tudja azokat gyógyítani. Lehet, hogy ott vagyunk most a két időzőjelben a medence partján, imádkozgatunk, reménykedünk, de gyengélkedik a reménységünk, és nem merünk belépni abba a bizonyos medencébe. Lehet, hogy így vagyunk ide, hadd mondjam azt az örömért, hogy Jézus tud gyógyítani 38 éve fizikális beteget is, meg lelki beteget is, szellemi beteget is tud ő gyógyítani. És akkor nézzük meg, hogy mit akar üzenni egy gyógyítás által nekünk Isten a mai történetben, mit jelent ez a jelcsoda. Ennek az embernek nem volt senkije. Nem csak, hogy semmije nem volt a matracán kívül, de senkije nem volt, egy valamije volt, és ez nem más, mint a türelem. Az viszont óriási adaga volt ebben az emberben. Mi lett volna, hogyha ezen a mai reggel döntött volna úgy, hogy 37 éve semmi nem történt, minden nap kivisz oda valaki, vagy kibotorkálok, leülök, miért mennék ma pont el, ma nem fogok elmenni. Mi lett volna, hogy így gondolkodik ez az ember? De nem így gondolkodott, volt kitartás és volt türelme. Egy valami már nem volt, vagy hát több minden, a hite már nagyon meggyengült, és az már haldoklott, de türelme és kitartása volt. Hogy vagyunk ma itt? Nagyon jó gyógyításokat látni és tapasztalni, de mit érek én azzal, hogyha a környezetemben látom, hogy megújulnak az emberek, felfrissülnek, megtérnek, odaszállások történnek, csak én nem akarok változni. Akkor ezzel én nem sokat érek. Ez az ember is úgy volt, hogy látta, hogy körülötte gyógyulnak meg sorra az emberek, és neki nem változik a helyzete. Hát pontosabban még inkább romlott, mert ez idő elteltével csak romlott az állapota. Látta maga körül a gyógyulásokat, ő pedig nem változott. Nehéz volt neki. Volt türelme, de hite már elhalt. Pál apostol azt mondja, hogy minden ember, aki nem tért még meg, az ilyen levénult, tehetetlen ember, csak lelkileg, nem pedig fizikálisan, mint ez az ember. Pál azt mondja, Róma 6-7-8-at érdemes olvasni, nehéz három fejezet, de ott tökéletesen és világosan erről tanít, hogy ő is így volt, mint ahogy mi is, hogy próbáltunk mi célokat kitűzni magunk elé, hogy jobb leszek, hogy megjavulok. De hát próbáltam a jót tenni, mondta Pál apostol, és nem tudtam. És nem, hogy a jót nem tettem, hanem még a rosszat tettem ráadásul. A megtéretlen, a megváltatlan ember, az valóban ilyen tehetetlen és ilyen béna ember, hogy próbálja jót tenni, de béna, nem tudja jót tenni. Lehetetlen. Azt üzeni világosan Isten igéje. Olyan jó azt megtapasztalni, hogy amikor Isten felfrissít, és amikor helyre rak, hogy ezt az ember is tett. És a gyülekezet az pontosan ez az a hely, olyan jó megtapasztalni, hogy a gyülekezetben ezt a fölállást. És milyen jó az, hogy nem egyszerre esünk el a gyülekezeten belül, de akik állnak, azok vigyázzanak, hogy el ne essenek. Vagy azt mondja Isten igéje, hogy jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, akkor nincs, aki felsegítse. Nagyon pontos ez a fogalmazás, és nagyon fontos. Nem annak jaj, aki elesik, ezt is jól lenne megtanulni, hanem annak jaj, aki egyedül van, mert ha elesik, akkor nincs, aki felsegítse. Ennek az embernek a helyzete reménytelen volt. Az orvosok azt szokták mondani, hogy addig bíznak egy betegnek a meggyógyulásában, amíg az ember is bízik abban, hogy meggyógyulhat, a beteg is elhiszi azt, hogy meggyógyulhat, illetve addig bíznak az orvosok a gyógyulásban, amíg egy betegség nem válik krónikussá, mert mihelyt krónikussá válik, azután az már gyógyíthatatlan. Reménytelen ember a paralizált ember, és ez az ember erről szólt. Reménytelen volt a helyzete. Ismétlődnek a dolgok az életében, és semmi nem változik. Ugyanúgy kimegy minden reggel, és semmi nem változott. Hadd mondjam ezt egy kicsit más perspektívában, hogy az, hogy hazudtunk egyszer, az bűn. Ha ma is hazudok, és holnap is fogok, meg holnap után is, az krónikus lelki betegség, amit kezeltetni kell. Az, hogyha békétlen vagyok egyszer, az bűn, az baj. Ha holnap is békétlen vagyok, meg holnap után is, meg azután is, az krónikus lelki betegség. A kivagyiság, a rongyrázás, hogy mindenkinek megmondom a magamét, hogy békétlen, hogy hitetlen, hogy szeretetlen, reménytelen vagyok, az krónikus lelki betegség. amit Jézus Krisztus tud gyógyítatni. És nem szabad, hogy krónikussá váljon egy lelki betegség, egy lelki bűn, hanem azt kezeltetni kell Jézus Krisztussal. Ez igaz a bizalmatlanságra és még sok mindenre. Ilyenkor helyet adunk a sátánnak, és szerdán is erről volt szó, Pál azt parancsolja, hogy helyet se adjunk a sátánnak. Hogy ne tudja leuralni a lelkünket ezek a különféle dolgok. Ne engedjük ezt meg neki. Ez nagyon nagy üzenet ennek a mai szakasznak. De menjünk tovább. Jézus Krisztus még meg sem született erre a földre, amikor ez az ember már beteg volt. Ennél a történetnél olyan 31-32 éves lehetett Jézus, ez az ember már 38 éve volt ekkor beteg, de hadd mondjam még egyszer azt, hogy Isten előtt nem akadály az idő. Régen hallottam már ilyen sztorikat, mostanában már olyan sűrűn nem, hogy éveken át imádkoztak valakinek a megtérésért. Mi nagyon sokszor odáig még eljutunk, hogy hónapokig imádkozzunk, legtöbbször hetekig, de hát már régen hallottam olyat, hogy éveken keresztül én kitartóan imádkozok valakiért. Jézusnak nem okoz időt, előtte nem év, 100 év, neki az előtte nem idő, 1000 év se, 38 év se. Átérzi ennek a 38 évnek a fájdalmát, nem közömbös, átérzi, de nem okoz neki problémát, és nem akadály előtte. Egy történet szerint ugye Fleming találta fel a penicillint, és 202. kísérletére sikerült, elmondása szerint. A volt 201 kudarcba fulladt kísérlete, de nem adta fel a 100-nál, már sokan mások feladták, nem adta fel a 200-nál se, bár már sokan röhögtek rajta, és azt mondták, hogy égeted magad, és hagyd ezt abba, mert kudarcba fulladtál már rengetegszer. És nem érdekelték őt a negatív hangok, pedig rengeteget kapott, hanem kitartó volt, volt türelme, nem hagyta abba, a 201-nél se hagyta abba, és ha nem sikerült volna a 202-re, akkor se hagyta volna abba. És így feltalálta a penicillint, bár sokan csüggesztették. És biztosan voltak sokan ebben a történetben is, hogy csüggesztették ezt a beteget. Ismerek sok ilyen csüggesztő testvért, ilyen negatív testvéreket, hogy hagyd abba, miért csinálod ezt, miért mész ki minden nap, csak aszalodsz a napon, nem történt semmi, tavaly előtt se történt semmi, 20 éve nem történik semmi, 30 éve nem történik semmi, hagyd abba, minek mész ki ma, gyere velünk haza. És nem hagyta abba. Türelmes volt és kitartó volt. Bár a hite gyengélkedett, volt türelme. Tudom, hogy nehéz kitartani akkor, amikor mások nem tartanak ki. Nehéz akkor imádkozni, amikor mások nem imádkoznak. Nagyon nehéz szolgálni akkor, amikor mások nem szolgálnak. Tudom én ezt nagyon jól. De itt jön elő a kitartásunk, hogy az milyen. Isten 11 emberrel felforgatta ezt a világot, akikről az olvasható a Cselekedetek könyvében, hogy kitartóak voltak miben? Emlékszünk rá? Imádságban, a kenyér megtörésében és a közösségben, akik gyakorolták a közösséget. Nagyon szeretem a kitartó embereket, nagyon szeretem a biztató és bátorító embereket, akiknek nem kedély állapotoktól függ, hogy követik Istent, nem éppen pillanatnyi hangulatoktól függ az, hogy elvállalnak egy szolgálatot vagy sem, hanem azért vállalják el a szolgálatot, mert döntöttek Jézus Krisztus mellett, és ha nincs hozzá kedvük, akkor is végzik, mert Isten kérte meg őket erre. Ők a kitartó, és ők a bátorító emberek. A másik, amit még látunk ebben a csodában, hogy ez a csoda a fontossági sorrendről is beszél. Ugye mikor történt ez a gyógyulás? Szombaton mindenki pihent. Készültek a szombati nagy ebédre, nekik ez olyan, mint nálunk a vasárnapi ebéd, és Jézus, azt olvashatjuk, hogy megtörte a szombatot. Elkezdett dolgozni, meglátogatta a betegeket. Két bűnös ember van ebben a történetben, az egyik Jézus, aki mivel gyógyított, munkát végzett és megtörte a szombatot, a másik bűnös ember pedig ez a beteg, akinek Isten Jézus azt mondta, hogy vedd fel az ágyadat, és ugye ezt tudjuk, hogy munkának számított szombaton. Biztos, hogy ott ráripakodtak néhányan. Hogy mit képzeltek ti magatokra, milyen zsidók vagytok? Tudjátok, hogy milyen nap van ma? Nem szabadna dolgozni. Biztos, hogy voltak ilyen ráripakodó emberek ott a környezetében. Megkapta Jézus a magáét, meg megkapta ez a beteg is, az ember is a magáét. Sokszor megbénítanak bennünket a különféle elvárások, a különböző elvárások, és meg tudjuk magunknak is magyarázni, vagy legalábbis próbáljuk, hogy most ezt és ezt miért nem teszem. Lehet, hogy Isten kér meg valamire, de még akkor is megmagyarázzuk, hogy ezt miért nem teszem. Mert hallottam olyat, hogy ezt meg ezt azért nem teszem meg, mert vasárnap van, holott bőven megtették volna, és ott még biztos vagyok benne, hogy Isten akarta, hogy megtegyék, de hát megmagyarázták szépen maguknak a vasárnapon, és olyan kegyesnek tűntek, holott nem kegyesek voltak, engedetlenek voltak, mert Isten kérte meg őket rá, ebben biztos voltam. Jézus ura a szombatnak is, meg a vasárnapnak is. Ez a történet a fontossági sorrendről is beszél. Hogy nem az ember van a szombatért meg a vasárnapért, hanem a szombat meg a vasárnap van az emberért. A szabadulás, a gyógyulás, a reménynek és az irgalomnak a napja legyen a vasárnap, és a gyógyulásoknak a napja. Miben és kiben bízunk mi? Ezt a kérdést is nekünk szegezi ez a szakasz. Ott azon a napon és azon a helyen nagyon sokan a szombatban bíztak, nagyon sokan a gyorsaságukban bíztak, nagyon sokan a vízben bíztak, a medencében, és nagyon kevesen bíztak Jézusban. Jézus Krisztus számára ennek az embernek a lelke, ennek a szerencsétlen embernek a lelke mindennél fontosabb volt. Minden negatív hangnál fontosabb volt. És hadd mondjam így, hogy a lélek minden tradíciónál fontosabb. És most gondoljunk vissza arra a Fazekas házat nevű gyülekezetre. Minden tradíciónál fontosabb Jézusnak az elveszett embernek a lelke. 14.-15. verset hadd olvassam újra föl. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Figyelmeztette Jézus a folytatás fontosságára is. Nagyon sok gyógyulásnál pontosan a folytatásról feledkezünk el. Egy a hálaadásról, a másik pedig az, hogy odafigyeljünk, hogy ezután hogyan élünk. Nem azt mondta neki Jézus, hogy vigyázz az egészségedre, és tornáztasd a lábadat. Nem ezt mondta, hanem hogy vigyázz, hogy többé ne vétkezz. Nagyon fontos a folytatása is a gyógyulásoknak, hogy milyen lesz a folytatás. Végül ez a meggyógyult nem hallgatta el azt, hogy mi történt vele, és ez nem beárulás volt, hanem utánajárás és bizonságtétel. Öt emberről olvastam, szenzációs ez a történet, öt aranyású Alaszkában, akik nagy nehezen végre találtak egy kis aranyat, és hát rögtön összenéztek, összekacsintottak, és hát hoztak egy fogadalmat, hogy erről senkinek nem szólunk, és akkor csak a miénk lesz ez az arany. Ötünké, és mi osztozkodni fogunk rajta. És így is volt, sokáig tartott talán 27 napban, amíg kiássák ezt az aranyat, és közben be kellett szekére mennünk a városba élelemért, meg gyógyszerekért, egyéb dolgokért, és bementek, és kifele jövet a városból, óriási tömeg fogadta őket a város határán, egy ember az élükön, akik megállították ezt a szekeret, és hát megkérdezték tőle, hogy ugye találtatok aranyat. És rögtön megijedve egymásra néztek, hogy ki az áruló, ki árulta be őket, és hát mondták határozottan, hogy nem találtunk. És hát nem hagyták annyiba, és visszakérdeztek, hogy de, biztos, hogy találtatok aranyat. És hát váltig állították, hogy nem találtunk aranyat. És hát aztán mondta ez az illető, aki megállította az összekerüket, hogy abban igazatok van, hogy egyikötök se árulta be a másikat, de látszik rajtatok, látszik a szemeteken, hogy találtatok aranyat. És azért szenzációs ez a történet, mert nekünk szegezi ezt a kérdést, hogy mi látszik rajtunk. Ha találkoztunk Jézussal, az látszik rajtunk. Ha nem találkoztunk vele, csak eljátszuk, az is látszik rajtunk. Egyértelmű volt ennek a betegember meggyógyulásán, hogy ő meggyógyult. Egyértelműen látszódott. Béna volt, és meggyógyult. Látszik az, hogy bénák voltunk lelkileg, szellemileg, és meggyógyultunk? Nincs ennél jobb bizonyságtétel, mint amikor látszik rajtunk az, hogy Jézushoz tartozunk. De nagyon fontos a folytatás, hogy ezt szavakkal is elmondani. És nem letudni annyival, hogy látszik rajtam, hanem szavakkal is bizonyságot teszek, hogy Jézus az, nem én gyógyultam meg, Jézus az, aki meggyógyított rajtunk, mi látszik. Annyi a mi feladatunk, mint ami volt Andrásnak a feladata. Oda ment a testvéréhez, és azt mondta, Simon, szerintem ő a Mesiás. Én ezt tapasztalom, tapasztalta is. Samári asszony ezt mondta. Nem győzködött ott senkit, én ezt tapasztaltam, hogy ő a Jézus, ő a Mesiás, tapasztaljátok ezt is. Pontosan ez a mi feladatunk, ennyi a mi dolgunk. Ezt tőlük érdemes megtanulni. Egy másik történet szerint volt öt kínai misszionárus, ez olyan 15 évvel, 20 évvel ezelőtt történt ez a sztori, elhatározták, hogy elmennek Kína egy szigetére, ahol nagy báványimádás folyt, és ott hirdetik ma Jézus Krisztust. Öten elhatározták. És aztán oda jött hozzájuk egy 16 éves kisfiú, nemrég tért meg, és hát olyan kellemetlen is volt nekik ennek a kisfiúnak a kérdése, kérdezte azt, hogy nem mehetnék veletek én is erre a missziós útra. És hát mondták ezek a misszionárisok ugye egymás között, hogy hát hadd jöjjön velünk, majd tanul tőlünk valamit, jöjjön el nyugodtan. És akkor elmentek, és megtapasztalták azt, hogy nehéz volt az a telep. Hosszú időn keresztül csak a kovácsmester tért meg a faluba, és ő befogadta őket, és hát több héten keresztül ez az öt misszionáris, meg ez a kisfiú ott nála volt, ennek kovácsmesternél, és úgy próbáltak evangelizálni. És mondta ez a fő lelki pásztor misszionárus, hogy a Tong nevű istent imádta az a falu, és január 11-én pont véletlenül, idézőjelben véletlenül akkor voltak ők ott, és akkor volt ennek a nagy Tong istennek az ünnepe, hogy kivitték őt, az ő óriási bálvány szobrát, izmos emberek, és ekkor ünnepelték őt, és a falu idősei azt mondták, hogy már 286 éve ezen a napon nem esett az eső, és vakító fényesség volt, és tudtunk dolgozni, és ezt ennek az Istennek köszönhetjük. És ott imádták ezt a szerencsétlen bálványszobrot, és hát már éppen haza akartak menni ezek a misszionárusok, hogy hát lejárt az időnk, ennyi időt szántunk ide, legalább egy ember megtért, ez egy 6000 fős falu, és vissza kell menni, és megijedtek, hogy oda ment a polgármester, ez a 16 éves kisfiú, és mondták a polgármesternek, hogy uram, visszajövünk egy év múlva, január 11-én, és ha esni fog az eső, akkor mindenkiről nyilvánvaló lesz az, hogy Jézus Krisztus az Úr, és nem ez a Tong nevű Isten. És ott már csitítgatták a misszionások, hogy hát kisfiú, ez nem így van, hát még zarbózol minket, nem így kell ezt csinálni, de aztán mégis visszajöttek egy év múlva. És bementek a misszionások egy házba január 11-én, egész éjszaka már előtte benn voltak, és imádkoztak, és mondták, hogy uram, nem akarunk téged irányítani, hisszük, hogy te üzented ezt a kisfiúnak, bízunk benned, ha akarod, megteszed, ha akarod, nem. Hittel imádkoztak, és eljött a reggel 8 óra, vakító fényesség, napsütés, sehol egy felhő az égen, és hát már mosolyogtak a papok, hogy már mint a bálvány Istennek a papjai, hogy hát csődöt mondott Jézus, mentek be a házikójába ennek a bálványnak, hozták ki, 9 órakor még mindig ugyanúgy vakító fényesség és napsütés volt, és kánikula, és hozták, és hirtelen, de nagyon hirtelen óriási zápor eső elkezdett esni. Óriási zápor, amit még soha nem tapasztaltak, és a bajban voltak ennek a Tongistennek a papja, és azt mondták, összedugták a fejüket, hogy ja nem is január 11-én, hanem január 14-én szoktuk még kihozni a bálványt. És akkor, jó, akkor még vártak 3 napot, január 14-én pedig akkor első volt, hogy elcsúsztak a papok, leejtették a bálványszobrot, és a darabokra tört. És azt mondták a misszionások, hogy 4800 embert merítettünk be a 6000 fős faluból. Ez 20 évvel ezelőtt volt körülbelül. 4800-at döntöttek Jézus Krisztus mellett. Végül nézzük meg ennek az igének meg a profétai üzenetét. 3 dolgot mond itt Jézus, és a megváltás egész teológiája benne van ebben a 3 dologban. Az első az, kelj föl, második az, hogy vedd a te ágyadat, harmadik pedig az, hogy járjál. Mind a 3 nagyon fontos. 38 éve ez az ember ezen a koszos, büdös matracon feküdt. Biztos láttunk már hajléktalan matracot, valami ilyesmit képzeljünk el. És mit jelent ez a matrac, és mit jelképez? Ami régi életünket jelképezi. Nagyon sok ember úgy gondolja, és nagyon szomorú, hogy megtérés alatt egy hangulati érzést várnak, azt hiszik, hogy megtértek, és mit tesznek? Visszafekszenek a régi életükbe. Ez a matrac a bűneink jelképe. Lehet, hogy kihozott onnan Isten és felállított, de mi meg szépen visszafekszünk rá, mert jól érezzük a tankot, és könnyebb ott lenni. És azt mondja Jézus, kelj fel, vedd azt a matracot, hagyd ott, és járjál most már, és ne feküdj vissza abba a matracba. Ez a proféta üzenet ennek a mai szakasznak. Kívj minket abból a lelki, szellemi, koldus életből, amiben vagyunk, amikbe a bűneink taszítottak minket, újra és újra vissza arra a matracra, és Jézus felállít bennünket onnan. És azt mondja, hogy kelj fel, és járj. És ne legyen az, hogy megtérésünk után, vagy megülésünk után, visszafekszünk bűneink meleg ágyába, mert ott jól érezzük magunkat, és mert ott könnyebb. Ne legyen így, szakítani kell a bűnnel. És ne hallgassunk a sátánra, aki azt mondja, hogy ma is szép dolgok hangzottak el, de tudom, hogy úgyis visszajössz hozzám, mert hozzám tartozol. Ne hallgassunk a sátánra, mert nem hozzá tartozunk. Azt mondja Jézus, hogy vedd fel ezt az ágyat, és járjál. Az Isten nélkül élet jelképe ez a matrac. A harmadik dolog pedig az, hogy kezdj el járni, azt mondja Jézus ennek az embernek. És ez tényleg így van, hogy olyan sok tehetetlen ember vesz bennünket körbe. Lehet, hogy próbálnak visszaültetni, hogy ne legyél annyira aktív, ne legyél annyira lelkes, mi is ülünk, te sállj föl. Jézus azt mondja, hogy kelj fel, és járj, és dolgozz, és imádkozz, és szolgálj. Fújjuk le a hamut, ahogy Pál mondja Timóteusnak, és gerjedezzen az a láng, újra gerjedjen föl, ezt mondja Jézus, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Mindez Betesdában történt, ami Betesdánk az a Golgota hegye. Most is oda fogunk elmenni lélekben, ott találkozhatunk Jézussal, ott tud bennünket talpra állítani, mindenféle értelemben, és hozzuk oda a sebeinket, amiket a bűneink ütöttek, vagy mások ütöttek meggondolatlan szavakkal. Hozzuk oda bármilyen sebünk van, vagy az élet ütött rajtunk, vagy betegség ütött rajtunk, az is lehet, hogy ennek a lelki terheit visszük magunkkal, és menjünk oda Jézushoz, és kérjük, és engedjük azt, hogy ő gyógyítson. Csöndesedjünk el, és miközben magunkban imádkozunk, Révész Martin testvért kérném hangos imádságra, hogy vezess bennünket.